Manna délelőtt.
Biblioterápia vagy irodalomterápia, mit is jelent ez? Kinek hasznos? Mi történik egy irodalomterapeutánál? Akár egyénileg, akár csoportos foglalkozáson veszünk részt. Erről lesz szó ma Manna délelőttben, most perceken belül a vendégem Rudolf Panka, irodalomterapeuta.
Élet, öröm, zene. Ez a Manna.
Rudolf Panka a vendégem, aki irodalomterapeuta, vagyis biblioterapeuta, de hogy mit is jelent a biblioterápia, az irodalomterápia, hogy kapcsolódik és hogyan fonódik össze az olvasás varázslatosságával és annak szükségességével, erről mindről beszélni fogunk ma. Szia, Panka!
Ilyen szeretettel üdvözlöm a hallgatókat is.
Ahogy mi egymásra találtunk, az Bucsi Marian könyvén keresztül és annak a könyvajánlóján keresztül történt, hogy még mielőtt elindulnánk az irodalomterápia berkeiben és azzal kapcsolatban beszélnék, hogy mi is ez tulajdonképpen, akkor az együttműködésről mesélj először egy kicsit, hiszen Mariannak a könyve a bántalmazó kapcsolatokról szól, az egy nagyon fontos témával foglalkozik, és nagyon fontos, ahogyan ez segíteni tud azzal, hogy mi elolvassuk ezt, tehát talán még mélyebbre kerül az emberben élmény, és aztán később alkalmazható készség szinten az, hogyha a betűket látja leírva, és úgy rögzül, nem?
Abszolút. Igen. Bucsi Marian Ébredés című regényéről van szó, aminek a kapcsán engem ő tulajdonképpen megkeresett, meg rátalált az irodalomterápiára, és beszélgettünk vele erről a könyvről, ami uh-huh. beszélgetés még valahol felelhető az éterben, és arról is beszélgettünk, hogy főleg ilyen témánál, mint egy bántalmazó kapcsolat, sokszor úgy érzi az ember, hogy ebben egyedül van, egyedül marad, ugye ez egy tabu azért még mindig, és hogyha elolvas egy olyan történetet, amiben magára ismer, már az tud adni egy nagy-nagy erőt, hogy hoppá, nem vagyok ebben egyedül. Illetve arról is beszélgettünk, hogy maga az írás, az is, tehát az irodalomterápiának van ez a vetülete is, hogy ha az ember leírja, hogy ő miben van, uh-huh. az is nagyon-nagyon jó hatással tud arra lenni, hogy felismerje rá, kimondja, szembenézzen dolgokkal, és aztán elinduljon egy olyan úton, amiben egy változás be tud következni.
Panka, nagyon sokszor halljuk azt is, hogy spontán írás, írd ki magadból, írd le, és akkor utána tedd el, vagy úsztasd el a vízen, csinálj belőle papírhajót, égesd el, stb., vagy egyszerűen csak a lényeg az, utána már mindegy, hogy mit csinál vele az ember, de írja ki magából. Akkor induljunk el innen, ahogy te is mondtad, hogy ez is nagyon fontos része az irodalomterápiának. Eleve a leírt betű, akkor ezek szerint már önmagában az, hogy az ember A. megfogalmazza, kimondja hangosan, B. megfogalmazza, leírja, és ezt látja a szeme. Tehát akkor az több irányból rögzül, és több irányból tud segíteni a lelkünknek?
Igen, mindenképpen. Úgy fogalmaznám meg, hogy egy belső, tehát ott a lelkünkben gomolygó, fortyogó valami, az ugye formát kap, mert hát sokszor csak úgy érezzük, hogy valami van ott belül, ugye magunkban agyalunk rajta, de hogyha az leíródik akár, ahogy mondod, egy naplóba, de hát ez, tehát egy naplótól kezdve, akár tényleg egy egészen egy regényen át is meg tud ez valósulni, akkor ugye formába öntjük, és az már rögtön sokkal kevésbé ijesztő, sokkal megfoghatóbb, hiszen látom, hogy mi az, ami belül volt, az most kívülre kerül, szavakban leírva, és hogy azzal már lehet valamit kezdeni. Tehát akár mondjuk azt, hogy megmutatom valakinek, és kapok tőle egy visszajelzést, vagy csak máshogy tudok ránézni. Szóval ez mindenképpen nagyon hasznos, és hát erről tehát kutatások vannak, tehát hogy ez nem csak úgy, meg nyilván egy csomó saját tapasztalat is, tehát aki ír, az ezt meg is tudja tapasztalni, de hogy ezt abszolút már tényleg régóta tudjuk, hogy ez így van.
Miért fontos az olvasás?
Hú, ez egy jó kérdés. Szerintem erről nagyon-nagyon nagyon sok oldalról lehetne rá válaszolni, és nagyon-nagyon hosszú.
Ami először jön, azt mond.
Igen. Hát nyilván van egy személyes vetülete, hogy akinek ez egy fontos időtöltés, az nem szeretné elengedni. Én
nem, lelki szempontból, tehát terápia szempontból, terápiás szempontból.
Igen. Hát nagyon sok szempontból fontos olyan értelemben is, de amit az előbb is említettem, hogy rá tudunk ismerni helyzetekre. Tehát megéljük azt, hogy egy szövegben ott van leírva, amit én érzek. És lehet, hogy ezt valaki több száz évvel ezelőtt írta le egy másik országban, és mégis azon megy át, amin most én, mondjuk egy szerelmi bánaton, egy krízisen, és már ez is erőt ad, hogy nem vagyok ebben egyedül, illetve megoldási stratégiákat is kínál sokszor mondjuk egy regény, hogy ugye hogy viselkednek a szereplők. És abból én tudok ellesni dolgokat, de el is tudok utasítani dolgokat, mert hát azért valljuk be, hogy nem mindig, nem biztos, hogy mindig egy olyan mintát ad egy szereplő, amit én követni szeretnék, de akkor azt is tudom mondani, hogy fú, én ezt máshogy szeretném csinálni, tehát hogy ad egy mintát, amihez aztán tudok igazodni, hogy így vagy úgy, illetve az is mindig nagyon érdekes, hogy ki melyik szereplővel azonosul, melyik szereplő inspirálja, de az is mindig érdekes, hogy melyik szereplő aki ellenérzést vált ki, és vajon miért? Miért éppen ez a szereplő vált ki belőlem ilyen negatív érzéseket? Úgyhogy sok oldalról el lehet indulni az irodalomterápiában, de mindenképpen nagyon-nagyon hasznos.
Az irodalomterápiának a lényege nyilván és egyértelműen az olvasás. Mindegye, hogy mit olvasok, és az terápiás jelleggel ugyanúgy hat rám, hogyha én ezt magamban, magamnak teszem otthon, vagy a parkban, vagy a bárhol, ahogy Sarah Jessica Parker szokta mondani, aki nem tudom, hogy tudod-e te, vagy tudják-e a hallgatók, de hogy ő legendásan nagy könyvmoly. Az anyukája tanított őt arra, hogy soha sehova ne indulj el könyv nélkül. Nem tudod, hogy mennyit kell várni, nem tudod, hogy hova sodor éppen az a nap. Legyen nálad mindig egy könyv, hogy ne legyél egyedül. Szóval, hogy így is tehetjük ezt, de nyilván fel lehet keresni egy szakembert, jelen esetben ugye most téged, aki irodalom terapeuta, és akkor vannak ilyen foglalkozások, egyéni és csoportos is. Ugyanúgy hat a könyv, ha én választok magamnak, vagy hogyha mondjuk egy terapeuta azt mondja, hogy ezt olvassuk akkor most együtt.
Mindenképpen más hatása lesz, mert ha már egy külső személy választ nekem valamit, az ugye, az már egy külső behatás, tehát ott már valami okból ő azt nekem kiválasztotta, úgyhogy ott már van egy ilyen kölcsönhatás, hogy na, vajon ő miért ezt a szöveget hozta, én mit gondolok arról, hogy miért ezt a szöveget, meg ugye nem biztos, hogy ösztönszerűen, ízlésszerűen pont azzal a szöveggel találkozik a résztvevő, amit ő választana ki, és ebből ilyen nagyon izgalmas dolgok tudnak születni, hogy lehet, hogy soha életében nem találkozna azzal a szöveggel, itt viszont kap valamit mégis tőle. Úgyhogy biztos, hogy másképpen hat, de nyilván annak is lehet áldásos hatása, amikor valaki egyszerűen levesz egy könyvet a polcról, elolvassa, az megmozgat benne valamit. Ugye az olvasásra szeretünk úgy gondolni, hogy ez egy passzív tevékenység, hát csöndben vagyunk, meg egyedül vagyunk, de hogy nagyon-nagyon sok lelki, meg ilyen kognitív, tehát ilyen gondolkodási folyamatot beindít, tehát hogy mindenképpen, tehát az olyan nincs, hogy engem ne érintsen meg egy szöveg, mert valahogyan fog rám hatni. Most nyilván nem feltétlenül minden egyes könyv változtatja meg az életünket, és hoz hatalmas felismeréseket, de hogy nagyon fontos az, hogy például mennyire másképp tudhatni egy könyv, mint mondjuk egy képi, tehát egy film vagy egy sorozat. Nem azt mondom, azoknak is nyilván lehet jó hatása, de hogy egész más, amikor így találkozunk egy történettel, vagy egy verssel.
Rudolf Panka irodalomterapeuta Manna délelőtt vendége, vele beszélgetünk tovább hamarosan az irodalomterápiáról, az irodalomterápiás foglalkozásokról. Ha kérdésetek van, az SMS számunk 0-77-1986-at, mindjárt folytatjuk.
Manna délelőtt Péter Petrával 98.6 Manna minden hétköznap reggel 8-tól.
A vendégem Rudolf Panka irodalomterapeuta, nagyon sok mindenről beszélgettünk már idáig is, de egy csomó kérdést felvet minden egyes új válasza a Pankának. A könyv varázslat, olvasni jó, olvasni kell, muszáj lenne újra visszatalálnunk a könyvekhez, és megtalálni benne a barátainkat, sőt, a segítőinket, például úgy, hogy mondjuk egy irodalomterápiás foglalkozáson részt veszünk. Hogyan zajlik egy ilyen irodalomterápiás foglalkozás? Szia Panka újra!
Üdvözlöm újra a hallgatókat. Hát legegyszerűbben úgy tudom megfogalmazni, hogy tehát úgy általános esetben az történik, hogy maga a csoportvezető, tehát az irodalomterapeuta jelöli ki vagy a fókusztémát, tehát olyan is van, hogy hogy maga a téma fogja össze a csoportot, ez lehet párkapcsolat, ez lehet, nem tudom, munka, kérdés, vagy bármi igazából szinte. Vagy pedig egy könyv, egy szerző, egy alkotás az, ami a hívó szó. Úgyhogy tehát tulajdonképpen kijelöli az irodalomterapeuta a fókuszt, és akkor a résztvevőkkel elindul egy közös együtt gondolkodás. Ugye mindig elhangzik egy szöveg, vagy mindig elolvasnak egy szöveget. Ez változó, tehát hogyha hosszabb szövegről van szó, akkor általában azért előtte elolvassák a résztvevők, mondjuk egy egész regénnyel is lehet dolgozni, amit ugye már mindenki ismer, amikor elkezdődik a foglalkozás, de ha mondjuk egy rövid versről van szó, akkor ott és akkor a foglalkozáson belül ez elhangzik, vagy megismerik a résztvevők, és nagyon fontos, hogy nem műelemzés történik, tehát nem arról kezdünk el beszélgetni, hogy mire gondolhatott a költő, hogy milyen szép hasonlatok vannak ebben a versben, aminek szintén van helye, tehát hogy ezeknek lehet helye, de egy ilyen foglalkozáson mindig az a fontos, hogy hogyan kapcsolódnak a résztvevők a szöveghez, milyen érzéseket vált ki. Mondjuk tudok-e ráismerni erre a szituációra, mit hív be, sokszor mondjuk bejön egy gyerekkori emlék, és akkor elkezdünk arról beszélgetni. Sokszor bejön egy aktuális konfliktus, egy élethelyzet, hogy hú, nekem most erről az jutott eszembe, hogy az anyukámmal összevesztünk tegnap, és nem tudom, pont ilyen érzéseket éltem meg. Tehát, hogy belőlük mit vált ki, hogyan tudnak hozzá kapcsolódni, és akkor hogyan tudunk a szövegből kivenni valamit, ami segíti őket, ami támogatja, ami egy ilyen erőforrás tud lenni számukra ezekben az élethelyzetekben.
Panka, van korhatár egy ilyen irodalomterapeuta csoportnál? Vagy irodalomterápiás csoportnál? Bocsánat.
Csoportonként változó. Azt tudom mondani, hogy a módszer igazából mindenkivel működhet. Nyilván egy kisgyerek, aki még nem tud olvasni, illetve mondjuk a szövegértelmezése még nem a legjobb velük, annyira nem. De gyerekekkel egyébként mesékkel lehet nagyon jól dolgozni. És hát a határ, tehát a felső határ, az meg tényleg a 99 éves kor, vagy hogy szokták ezt fogalmazni.
Tehát bármennyi idősen felfelé.
Igen, abszolút működhet bárkivel.
Mi a különbség, vagy a hasonlóság az irodalomterápia és a meseterápia között?
Ez egy jó szakmai kérdés. Annyira, én ugye az irodalomterápiának vagyok a szakértője, úgyhogy hogy nem is szeretnék olyasmit mondani, ami nem hiteles, de talán annyit elmondhatok, hogy a meseterápia inkább dolgozik a szimbólumokkal. Tehát, hogy ott a mesének a szimbólumaival dolgoznak, és az irodalomterápia pedig inkább egy ilyen asszociatívabb, tényleg ahogy az előbb mondtam, hogy az is lehet, hogy elhangzik egy szöveg, és lehet, hogy két mondat múlva már nem is a szövegről beszélgetünk, hanem arról, hogy mi van éppen a résztvevőnek az életében. Míg a meseterápia, ha jól tudom, az jobban marad a mesénél. Tehát inkább a meséről beszélgetnek, és valahogy úgy tudhatni ez a módszer, hogy ilyen mélyebb rétegekben. Míg az irodalomterápia sokkal ilyen asszociatívabb, reflektívebb. Talán ezt tudnám mondani.
Azt is el lehet mondani az irodalomterápiáról, hogyha az ember elmegy egy csoportos foglalkozásra, akkor utána már otthon magában is tudja azokat az eszközöket használni és vagy működtetni, amit megtanul egy ilyen csoportos foglalkozáson, olvasás közben?
Igen, ezt el lehet mondani szerintem, tehát hogy kapnak a részvevők egy szemléletet, bocsánat.
Tehát, hogy van ennek egy ilyen útravaló jellege is tulajdonképpen,
Igen, nem azt mondom, hogy egy nagyon konkrét módszertant kapnak, hogy akkor ezt így és így, hanem egy szemléletet, hogy nézzenek rá mondjuk egy regényre, amit ezek után elolvasnak, hogy mit keressenek benne. Például, hogy az előbb mondtam, hogy az erőforrásokat, szereplőket, akik úgy adnak nekik valamit, és hogy hogyan tudnak igen úgy olvasni, hogy abból a saját önismeretüket is fejlesszék közben.
Az irodalomterapeuta, azt gyakorlatilag mondhatjuk, hogy egész életében tulajdonképpen saját magán dolgozik, hiszen feltételezem, hogy szeret olvasni, aki ilyennel foglalkozik, vagyis te. És az is csodás dolog szerintem, hogy ezt már egyetemen oktatják, a biblioterápiát, hiszen te is ott végeztél a Pécsi Tudományegyetemen. Innentől kezdve bárki, akinek te megtanítod azt, hogy hogyan érdemes olvasni, azt tudja ezt továbbfejleszteni, illetve ebből adódik a kérdés, hogy vannak-e mondjuk egy irodalomterápiás foglalkozáson fokozatok, tehát van-e első, második, harmadik szint, érdemes-e folyamatosan járni, vagy elég belőle egy foglalkozás?
Ez mindig igényfüggő, hogy mit szeretne az adott résztvevő, mert lehet, hogy éppen benne van egy olyan élethelyzetben, amire ott és akkor szeretne egy segítséget kapni, akkor lehet, hogy elég neki egy csoport. De az a tapasztalatom, hogy vannak ilyen, tehát vannak olyan emberek, és ahogy mondtad, végül is lehet, hogy maga az irodalomterapeuta is ilyen, akik folyamatosan szeretnék úgymond így karbantartani az önismeretüket, a lelküket, és akkor, és nekem is vannak olyan részvevőim, akik már több csoportomat végigjárták, nem azért, mert hogy olyan megoldhatatlan dolgok vannak az életükben, hanem hogy igen, úgy vannak vele, hogy ez ugyanolyan, mint egy testmozgás, egy edzés, hogy akkor van heti egy alkalom, amit mindenképpen magára szám, magáról gondolkodik, és annak nagyon jó hatása van, mert hát abszolút hiszek abba, hogy nem szabad elhanyagolnunk a mentális egészségünket sem, tehát hogy az ugyanolyan fontos, mint a testi egészség, vagy mint a, nem is tudom, tanulás, vagy bármi, sőt, nagyon, nagyon is fontos, úgyhogy abszolút van ilyen, és akkor újra, és új, vagyis hát új és új kérdések merülnek föl, nyilván mondjuk egy bizonyos téma aktualitását veszti már az életébe, mert mondjuk azt úgy gondolja, hogy ez már megdolgozta, és akkor, akkor jön egy másik, amivel dolgozik. Szóval ez egy ilyen örök út tud lenni, igen.
Rudolf Panka irodalomterapeuta, a Manna délelőtt vendég, hamarosan folytatjuk, hogy a kérdésetek van, Pankához az SMS számunk 0677-1986.
Ez a 98.6 Manna FM, Manna délelőtt, életöröm zene.
Rudolf Panka a vendégem, irodalomterapeuta. A Manna délelőttben beszéltünk már arról, hogy mi az irodalomterápia lényege, hogy hogyan működik egy ilyen csoportos foglalkozás, hogy hogyan működik maga a biblioterápia. Azt is említettük már, hogy ezt oktatják egyetemen, és ennek én nagyon-nagyon örülök, és ilyenkor mindig azt remélem, hogy visszatér az olvasás a telefonnyomkodás helyébe egyszer csak majd, és legalább annyian fognak könyvvel a kezükben ülni a vonaton, a villamoson, mint a hányan leszegett fejjel nézik a telefonjukat. Szia, Panka, újra!
Szia!
A biblioterápia, irodalomterápia, mint elnevezés, ez nyilván a könyvek és a terápia szóból ered, vannak művészetterápiák, van szocioterápia, és ezek közös halmazába tartozik ez. Mert hogy eddig csak arról beszéltünk, hogy mi van akkor, hogyha valaki irodalomterapeutát keres meg, és csoportos foglalkozáson vesz részt. Ki az, akinek inkább az egyéni terápia való?
Az a tapasztalat, hogy aki csoportba jön, általában ilyen általánosabb céllal jön. Hát ez most én magam is általánosítok, nyilván vannak kivételek, de hogy szeretne dolgozni magán, szeretne rálátni arra, hogy ő hogy működik helyzetekben, vagy úgy érzi, hogy valami van, valami úgy nem oké, és egy picit szeretne ezen dolgozni. És tehát aki meg egyéni folyamatokba megy, azoknak általában valamilyen konkrétabb célja van. Tehát tényleg van egy konkrét élethelyzet, egy konkrét kérdés, dilemma, amivel úgy gondolja, hogy ő most fókuszáltan szeretne dolgozni, tehát hogy most csak rajta legyen a figyelem, mert ugye másra jó a kettő, tehát egy csoportban az is nagyon-nagyon szuper, hogy meglátjuk azt, hogy működünk egy társas közegben. Vagy én mondjuk, hogy viselem, ha egy másik csoporttag nem ért velem egyet, vagy hogy viselem, hogyha nem jut idő arra, hogy én megszólaljak, vagy éppen hogy viselem azt, hogy vagy mondjuk én vagyok az, aki nagyon sokat beszélek, tehát ott ilyenekre is rá lehet látni egy egyéni folyamatban, meg ugye ezek nincsenek ott, hiszen ott van a segítő szakember, meg ott van a kliens, és akkor ott sokkal fókuszáltabb, tehát ott rá irányul az egész figyelem, úgyhogy azt tudnám mondani, hogy talán ez a különbség, hogy aki nagyon konkrét kérdésekkel megy, neki talán inkább az egyéni folyamatok jobbak, aki meg úgy általánosan szeretné fejleszteni magát, illetve így egy közösségi közegben szeretne ránézni ezekre a dolgokra, azoknak még inkább a csoport a megfelelő.
Panka, ami még nagyon fontos az irodalom terápiával, illetve eleve az olvasással kapcsolatban, hogy mi alapján választunk könyvet, vagy elég-e az, hogyha a könyv kiválaszt minket?
Hát attól függ, hogy mi a cél. Hogyha csak szeretnénk kikapcsolni, szeretnénk jól érezni magunkat, akkor
nem, nálad. Nálad egy foglalkozáson.
Nálad
egy irodalomterápiás foglalkozáson, te hogyan választod ki a könyvet, és hogyha mondjuk én egyénileg megyek el hozzád, akkor én választhatok-e könyvet?
Hát mindig kérdés, hogy ugye kiknek választom, tehát ki a célcsoport, ki a közösség, és mi a célja a foglalkozásnak. Tehát, hogy hát vannak olyan szerzők, akiket nyilván én is preferálok, szeretek, meg hiszek abban, hogy ők valami olyat tudnak adni, ami így érték tud lenni. Hát mindenképpen azt mondanám, hogy az a jó, hogyha nem nagyon, hogy is mondjam, nem nagyon egyértelmű a maga az írás, hiszen ha mondjuk így, én nagyon egyértelmű az üzenet, hát arra mit tudunk csinálni, bólogatunk, hogy hát ez igen, ez így van, vagy pont, hogy hát nem, ez nem így van. Hanem azért legyen benne valami játék. Tehát ugye erre a szép irodalom nagyon alkalmas, hiszen azért a jó szép irodalom az annak sokféle üzenete tud lenni. Tehát hogy mindenképpen legyen benne valami, amiről ami úgy beindítja a gondolatokat. Mindenképpen jó, hogyha mondjuk több szereplő van benne, hogyha prózai műről beszélünk, mert akkor ugye lehet kapcsolódni egy-egy szereplőhöz, de én versekkel is nagyon szeretek dolgozni. Ott meg azért talán fontosabb, hogy azért annyira nagyon ne legyen elvont. Tehát, hogy van egy ilyen középút, hogy ne legyen nagyon egyértelmű se, de ne az legyen, hogy elolvasom, és akkor így mi van? Tehát, hogy valahogy középúton legyen. És amit még kérdeztél, hogy lehet-e úgy jönni, hogy maga a résztvevő hoz könyvet? Abszolút, sőt nekem volt olyan csoportos workshopom is, ahova minden egyes résztvevő saját kedvenc könyvet hozott, és úgy vittük végig a folyamatot, hogy mindenki a sajátjával dolgozott. Ott meg nagyon izgalmas, hogy sokszor maga az ember sem tudja, hogy miért fog meg engem ez a könyv, és hogy arra szeretnének választ kapni, hogy hát ez valamiért nem enged engem el ez a könyv, és akkor nézzünk így rá, hogy miért, és olyan nagyon-nagyon szép felismerések szoktak születni, hogy hoppá, megvan itt ez a, nem tudom, anyalánya kapcsolat, itt ez az élethelyzet az, ami igazából engem így nem eresztett el, úgyhogy ilyen is van, és nagyon-nagyon izgalmas tud lenni az is.
Terápiás szempontból van-e annak lényege vagy súlya, hogy az ember többször is szeretne vagy akar elolvasni egy könyvet, ugyanazt a könyvet?
Ezt így nem tudnám kijelenteni. Azt mindenképpen látható, hogy vannak olyan emberek, akik sosem olvasnak újra, mert ők azt mondják, hogy ugye annyi jó könyv van, hogy sajnálják el az időt, és vannak, akik meg nagyon szeretnek újraolvasni, egyébként én is szeretek újraolvasni. Terápiás hatása, nem tudom, hogy van-e, de olyan hatása mindenképpen van, hogy különböző korosztály, vagy tehát, hogy életkorokban, meg élethelyzetekben mást és mást adhat egy könyv.
Meg mást veszünk észre benne, nem?
Igen, nekem a Kis herceg erre egy ilyen nagyon jó példám, hogy szerintem az egy tipikusan olyan könyv, amit minden egyes, tehát nem tudom, 10 évesen teljesen más jön le belőle, mint 20 évesen, aztán mint 30 évesen, tehát hogy valahogy lehet, hogy van, amikor a Kis herceg és a róka kapcsolata fog, meg van, amikor a Kis herceg és a rózsa kapcsolata, tehát hogy mindig más tud adni egy könyv, úgyhogy ilyen hatása biztos van, hogy hoppá, most már megértem annyira, vagy megéltem már annyi mindent, hogy most már egy más aspektusát veszem észre a könyvnek.
Rudolf Panka irodalomterapeuta volt ma a Manna délelőtt vendége. Summa summarum, a lényeg az, hogy olvassatok, és utána tovább lehet menni, akár egy irodalomterápiás csoportfoglalkozásra, akár egy irodalomterapeutához, ha úgy érzed, hogy valami úgy mozgatja a lelkedet, hogy kell hozzá segítség, de a könyv az a barátunk, ne felejtsétek el. Panka, köszönöm, hogy ránk értél.
Köszönöm szépen a meghívást.
Manna délelőtt. Minden hétköznap reggel 8-tól.
98.6 Manna FM.
Manna délelőtt. Péter Petrával.
Manna FM.